Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szent igét, amit Anyaszentegyházunk a mai ünnepre igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 19. fejezetében, az első 7 versben a következőképpen. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá, odajárultak hozzá, és ezt mondták, üdvözd légy, zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk, íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg. Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amen. Kedves testvéreim, kevés ilyen megrázó ige van a Szentírásban. Ezen az igén keresztül azonnal Jézus szenvedésének a közepére érkezünk. Itt már nincs felvezetés, óvatos közelítés a megmagyarázhatatlanhoz, lelki készülés. Itt már színről színre látszik minden, az emberi gonoszság és az Isten végtelen szeretete. Hosszú készülődés, bőti várakozás után megérkeztünk a lényekhez, bele lehet nézni a tükörbe, ilyenek vagyunk, ezt tesszük, ezt tettük egykor, és ezt tesszük ma. Jézus véresen szenved az emberek kezei között, és az embert elvakítja az indulat, a kicsinyesség, szennyes lelkének minden gonossága. Kiéli katonaként a szadizmusát, farizeusként a gúnyolódását, Pilátusként a rákényszerített gyávaságát. Egy fordított ecce homo. Egyszer Pilátus mutat Jézusra, és egyszer az Isten mutat az emberre. Ilyen az ember. Jézus ebben a történetben háromszor is kínokat él át. Az első, ami teljesen nyilvánvaló és látható, nem más, mint a testi szenvedés. Korbácsolás, tövis korona. Minden római kivégzésnek, megfenyítésnek törvényes bevezetése volt a korbácsolás. Ettől csak a nők, a római szenátorok, meg a katonák, hanem katonaszökevények voltak, akkor menekülhettek meg. Amúgy mindig megtették ezt a rómaiak, hogy összetörjék minél jobban a kivégzendő embert. Volt egy flagellum nevű korbács, ami több szálból állt, amin kihegyezett csontok voltak, vagy vasgolyók, és azzal ütötték, verték a kivégzés előtt az embereket. Jézussal is ezt tették, lehúzták a ruháját, oda kötötték egy cölöphöz, és két római katona, két liktor, így hívták őket, verte ilyenkor az elítéltet. És csak attól függött, hogy az ember belehalt vagy nem, hogy milyen volt a testi ereje, és hogy mennyire volt kemény szívű ez a korbácsolást végző katona. Jézusnak nem lehetett könnyű, hiszen a katonák gúnyolódását, gonoszságát látva valószínűleg beleadott minden erőt ez az ember, amikor Jézust verte. Ez volt a testi szenvedés. És ott volt a lelki szenvedés, amikor ezek a katonák bíborruhát adnak rá, csúfolják, köpködik. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá, odajárultak hozzá, és ezt mondták, üdvözl légy, zsidók királya, és arcul ütötték. Ez is hozzátartozott. Egy kis cirkusz, egy kis szórakozás, csak úgy római katonák módjára. És Jézusnak ott voltak a testi szenvedések, ott voltak ezek a lelki gúnyolódások, és ott volt még valami, amit a mai igehirdetés középpontjába szeretnék helyezni, mert ebben mi is egyformák vagyunk, ezekkel a régi tanítványokkal, régi emberekkel, A harmadik szenvedés az volt, hogy Jézus nagyon-nagyon egyedül volt. Hiába voltak tanítványai, hiába nevezte őket sokszor barátjának, hiába voltak munkatársai, Jézus fájdalmasan egyedül volt ezekben a percekben. Hiába volt esküdözés, hiába voltak nagy szavak, Jézus teljesen egyedül volt. Egyedül állt szembe a nagy tanácsdühével, a fellázított sokasággal, a rómaiakkal, mindenkivel, teljesen egyedül. És amikor ütötték, verték, nem volt senki, aki talán egyetlen korbácsütést, vagy egyetlen kis tüskét abból a tövis koronából átvállalt volna. Igen, Jézus rettenetesen szenvedett ezekben a percekben. És most egy picit, ha ugrunk a történelemben, és majd a két szálat szeretném összekapcsolni, valamikor 1999-ben, vagy a 2000-es évek elején Pesten a Deák téri aluljáróba sétáltam, és találtam egy könyvet. Ennek a könyvnek ez van a hátára írva: tisztelt olvasó, megálltál, a borítót böngézed, s közben talán hamburgert majszolsz, ujjait, kocsit, kulcsát keresik zsebedben, vagy GPS telefonod szorítják füledhez, de mi lenne, ha közben azon gondolkoznál, mit is viszel magaddal ebből a századból? Mert a század vég óhatatlanul itt van, és talán nem mindegy, mit rejtettél a tarisznyádba. Hát kérlek, vigyél magaddal. Ha nincs pénzed, gyűjts rám, ha végképp nem megy másként, hát lopj el, ne hagyd minket ebben a századba porosodni. Vigyél magaddal. Megvettem ezt a könyvet, Ady Endre, Radnóti és József Attila versei vannak benne, és találtam egy verset, aminek Ady Endre a szerzője. Nem egy ismert vers, az a cím, hogy Júdás és Jézus. És azért olvasom el ezt a verset, mert ez a könyv, vagy a szerkesztők könyörögtek, hogy ne hagyjuk ott az elmúlt év ezredbe ezeket a gondolatokat. És ezek olyan gondolatok, amiért nem kell könyörögni, mert ezek a gondolatok itt vannak, és ma se szólnak másról, csak arról, hogy az ember hogyan hagyja cserbe az Istent. Ahogy egykor a tanítványok okoztak rettenetes lelki szenvedést ezzel Jézusnak, ugyanezt teszi ma is az ember. Egyedül hagyja az Istent. Így szól ez a vers: dühött, lázongó szívverésem, golgotai bazaltra vésem, Krisztus poétám, szent alak, eladtalak. Enyém volt minden álmodásod, én voltam a lelked, a másod, megkoszorúztam a fejed, szerettelek. És eladtalak én, fejedelmem, mert az élet az én szerelmem, mert én is álmodok nagyot, költő vagyok. Nem hallgattam zsoltáros ajkad, nem kell szép égi birodalmad, sejmet, pénzt akart egy leány, vár, vár reám. Galád vagyok, galád az élet, bűve miért nincsen az igének, vágyjal, kinnal miért gyötör pénzes gyönyör. Írott kövem dobom a mélybe, megreng a föld sok ezer évre, s késői bűnös búszszemek megértenek. Kedves testvéreim, az itt található gondolatokat hozzuk magunkkal évszázadok és évezredek óta. Ezt a harcot hozzuk magunkkal, hozzánőtt az életünkhöz, hogy érezzük az Isten szeretetét, hogy elmondhatjuk azt, hogy az Isten szeret, sőt, valamikor talán mi is szerettük őt, és egyszer elérkezünk oda, hogy Uram, én mégis eladtalak. És mindezt azért tesszük, mert még mindig nem értjük nagypéntek igazi csodáját. Mert ha értenénk, akkor nem így élnénk, akkor nem gyötörne minket pénzes gyönyör, és nem lennének üresek sok helyen ma a templomok. Ha értenék az emberek, akkor boldogan dicsőítenék az Istent azért, amit a mai napon tett, csak nem 2000 évvel ezelőtt, és nem hagynák egyedül messiásukat. A világ ezt nem érti, a keresztény emberek, gyakran még ők is, csak néznek értetlenül, hogy miért nagy ünnep, nagy péntek, mit kell itt ünnepelni, még csak nem is munkaszüneti nap. Nem értjük valahogy igazán a lényeget. Egyáltalán mi közünk van ehhez? Hát, kedves testvérem, nagyon is sok. Ennek a versnek minden szava kifejezi a nagypénteki Isten és a nagypénteki ember fájdalmát. Ezek a versnek minden sora kifejezi azt a harcot, amelyik az Isten és az ember között folyik. Hogy az Isten próbálna átölelni minket, és hogy mi állandóan eltaszítjuk őt. Szerettelek, eladtalak. Én sem vagyok jobb, mint a katonák, mint a főpapok, vagy mint Pilátus. És ezért hiányzunk mi is a keresztövéből. Ezért nem érint meg minket Jézus testi és lelki szenvedése, fájdalmas golgotai magánya. Föl lehetne tenni a kérdést, hogy de miért történt mindez? Azt gondolom, ha az ember meg akarja érteni az eseményeket, akkor nagyon fontos, hogy megértse az előzményeket. Ha meg akarjuk érteni a második világháborút, meg kell értenünk, hogy mi volt előtte, mi történt a világban, mert nem fogjuk érteni. Miért történt a golgotai kereszt? Nézzünk előre. Mi volt előtte? Mi történt korábban? Annyi történt, hogy az ember elszakadt az Istentől. És vegyük nagyon-nagyon komolyan. Megtérés nélkül mindannyian elkárhozott emberek vagyunk. Tudom, hogy ezt nem szereti hallani az ember, de óriási bűn lenne tőlem, ha ezt nem mondanám ki. Megtérés nélkül elkárhozott emberek vagyunk. Akár tetszik, akár nem, és ez nem fenyegetés, de szívünk utolsó dobbanásánkor az örök kárhozat vár az emberre. Ezt nagyon komolyan kell venni. Amíg ezt nem vesszük komolyan, nagy pénteket se értjük meg. Elveszett emberek vagyunk. Hiába vagyunk akármilyen jók, akármilyen kedvesek, hiába próbálunk bármit tenni, nem tudunk saját erőnkből megmenekülni. Ennyire mély volt az embernek az állapota. És ezért volt szükség nagy péntekre. Hogy ne ez maradjon az életünk utolsó lehetősége, a kárhozat. Tudod-e, kedves testvérem, azt, hogy Jézus Krisztus nélkül elveszett ember vagy? Válaszolj nagyon őszintén erre a kérdésre. Ha erre őszintén tudsz válaszolni, és rádöbbensz, hogy igen, akkor oda fogsz szaladni a kereszthez, ahol Jézus ezt az átkot megtörte az ember felett. Értjük-e mi ezt, orosházi evangélikusok? Hogy mit jelent mindez? Mit jelent ennek a mélysége? Nagypénteket akkor értjük meg, ha megértjük, hogy mit jelent Isten nélkül megszületni és élni, mit jelent az eredendő bűnnek az átka, mit jelent a kárhozat. Ezt meg kell értenünk, mert enélkül nem értjük meg a szabadításunkat és a megváltásunkat sem. Nagypénteken akkor értjük meg, ha megértjük, mit jelentett Jézus testi, lelki szenvedése, magánya, elhagyatottsága. De nekünk ez nagyon nehezen megy. Gyakran képtelenek vagyunk erre. Képtelenek vagyunk alázatosan meghajtani a fejünket az Isten előtt, elismerve, hogy ő győzött, nem ellenünk, hanem értünk. Néhány napja olvastam egy könyvet, George Orwellnek az első könyve, az a cím, hogy a lelkész lánya. Egy 50 év körüli lelkészről szól, aki a 27 éves lányával él, aki nagyon bigott módon próbál hinni, tesz rengeteg dolgot a környezetében, de valahogy nem érzi magát boldognak. És egyszer találkozik ez a lány, egy nálója 20 évvel idősebb emberrel, aki egy igazi hedonista, és vele beszélget. Érdemes meghallgatni ezt a beszélgetést. Megkérdezi tőle ez az ember, azt kérdezem tőled, hogy hiszel-e a pokolban? Úgy hiszel-e a pokolban, ahogy hiszel mondjuk Ausztráliában? Persze, hogy hiszek benne, mondta Dorothy, és megpróbált elmagyarázni, hogy a pokol léte sokkal valóságosabb és állandóbb, mint Ausztráliáé. Ejha, mondta ez az úr, a maga módján nem is rossz gondolat természetesen. De nekem attól válnak maguk hívők gyanússá, hogy mindig olyan hidegvérrel beszélnek a hitelveikről. Ezzel enyhén szólva nem valami fene nagy képzelőerőre vallanak. Itt vagyok például én, hitetlen, istenkáromló vén gazember, aki a 7 halálos bűnből legalább 6-ban nyakig el vagyok merülve, és nyilván örök szenvedésre vagyok kárhoztatva. Nem tudhatni, hogy egy nap múlva nem a pokol legtüzesebb rostéján sülök-e vagy sem. Maga meg mindenről olyan nyugalommal okoskodik, mintha nekem az égvilágon semmi bajom nem származhatna belőle. Ellenben, ha rákban, leprában vagy bármiféle testi nyavajába szenvednék, nyomban elkezdene aggodalmaskodni, értem. Ha azonban az idők végezetéig pörkölődnöm kell a pokol rostéján, maga ezt láthatóan, tökéletesen, hidegen fogadja. Gyakran mi keresztények sem értjük azt, hogy mit jelent örök kárhozatra jutni. Beszélgetünk mindenféléről, diskurálunk sok mindenről, és közben az emberek mellettünk elkároznak. És ha mi nem vesszük ezt komolyan, akkor hogy vegyék komolyan a többiek? Ezért mondtam a bevezetőbe, hogy nem lehet egy Isten tiszteletet csak úgy végig hallgatni és utána kimenni, azt is mindenkinek a szívére helyezi az Úristen. Persze nagypénteknek nem ez a végső üzenete, de ezt komolyan kell venni. Nem mindegy, kiben hiszünk, hogyan élünk, mi van a mi szívünkben. Nem mindegy, hogyan fordulunk azok felé, akik körülöttünk élnek. Mert valahogy úgy felhigult minden, valahogy elvesztette minden az erejét, valahogy már ilyen dolgokról nem is lehet beszélni, és a sátán ennek nagyon-nagyon örül, mert könnyen tud embereket elragadni. Galád vagyok, kérdezi a költő. Galád az élet, mondja a választ. Galád vagyok, mert enélkül eltaposnak. Mit kezdjek a bűnbocsánattól, attól nem lesz több pénzem, nem lesz jobb állásom, valóban így van, de lesz örök üdvösséged. És el lehet gondolkozni, mi a fontosabb. Az Isten nem ígér nekünk jó állást, egészséget, sok mindent, de ígér örök üdvösséget, ami a legeslegfontosabb, amit nem szabad elveszítenünk. És nagypéntek egy ilyen hatalmas felkiáltójel mindannyiunk életében és szívében. Ember, vedd komolyan, hogy merre tart az életed, és vedd komolyan, hogy mit tett érted az Isten. Vedd komolyan, hogy Jézus Krisztus, amikor megkorbácsolták, keresztre feszítették, a te bűneidet is fölvitte a keresztre. És örök életed van. Nem kell félned semmitől. Nem kell rettegned. És ezért mondom azt, hogy nagypéntek számomra a mégis ünnep. Mert sokak számára talán jelentéktelen, talán értéktelen, talán komolyan se veszik, azt se tudják, hogy mi van ma, de mégis a legnagyobb ünnep. Mert ne felejtsük, ha valaki kap egy gyönyörű ajándékot, és bedobja a sarokba, attól az az ajándék még ugyanolyan értékes és ugyanolyan szép. Legfeljebb én nem tudok örülni neki. Nagypénteknek a szépségéből semmit nem von le az, hogy hányan vannak egy templomba, ha a lelkész talán két embernek prédikál, akkor is csodálatos. Semmit nem von le az értékéből, nagypéntek, akkor is csodálatos ünnep. A mi szívünkbe talán olykor értéktelennek is tűnik. Soha nem veszíti el az értékét. Ennél nagyobb ajándék soha nem lesz a világban. És ugyanígy van a bűnbocsánatnak az ereje is. Semmivel nem lesz kevesebb, hogy hányan élnek vele, hányan nem. Egy óriási ajándék. Egy olyan ajándék, amit ezen a mai délelőttön az Úristen kivett a sarokból, kivett onnan, ahova behajítottad, és azt mondja újra, nézd meg még egyszer. Pont tegnap mondta egy kedves barátom, hogy egy CD-t kapott, belehallgatott, akkor úgy nem tetszett neki, eldobta, és utána rájött, hogy milyen jó számok vannak rajta. Mert sok a fiatal, hagyj használjam ezt a képet. Vedd elő újra Istennek ezt a CD-jét, és hallgass bele újra, hát ha sokkal jobban megszólít. Hát ha azt mondod, Istenem, ez tényleg nekem szól, eddig nem értettem, de ez az én életem. Ez az én bűneimről szól, az én megváltásomról. Vedd elő ezt a CD-t, hallgass bele. Lehet, hogy most meg fog szólítani. És lehet, hogy az van benned, akár fiatalként is, hogy bejöttél, igyekszel gyorsan hazaérni, csak szünet van, és lehet, hogy az Isten most ezen a CD-n azt mondja neked, hogy adj még 20 percet, és vegyél úrvacsorát, mert szeretném megbocsátani a te bűneidet. Szeretném, ha újat kezdenél. Ne siess! Ne vonzon annyira az a számítógép, vagy film, vagy bármi más. Adj 20 percet nekem. Ezt sugja az Isten most ezen a CD-n. És az egész arról szól, hogy ki tudod-e mondani őszintén, vallom, bánom, igyekezem, megbocsátottam, hiszem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus megbocsát a megtérő bűnösnek, vagyis nekem. És ami nagyon fontos, hogy ezt nem csak mondani kell, hanem tényleg hinni is. Ebben az igében azt látjuk, hogy Pilátusnak minden szava igaz. Mit mond Pilátus? Tudjátok meg, hogy semmiféle bűn nem találok benne. Teljesen igaz. Íme az ember. Teljesen igaz. A tökéletes ember. Vegyétek át és feszítsétek meg, én semmilyen bűn nem találok benne. Pilátus igazat mond, jól látja a helyzetet, de amikor tenni kell, akkor megbukik. Éppen ezért nem elég megvallani, hogy igaza van az Istennek is, szép, amit mond, hanem követni is kell őt. Nem elég bólogatni, lépni, tenni is kell. Megváltott emberként kell élni, és bizonyságot tenni. És hadd zárjam ezt az igehirdetést egy történettel, lehet, hogy ezt már valahol hallottátok, de mivel vannak kisebbek is talán, ők ezt tudják magukkal vinni majd, ezt a nagyon szép történetet. Egy George Thomas nevű plébánosról szól, aki egy kis városkának volt a plébánosa. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomába felment ez a plébános a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődten nézte, és kíváncsian várta, hogy mi fog történni. A plébános elkezdte a prédikációt. Amikor tegnap végigmentem a főutcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezébe lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút, és megkérdeztem. Nicsak, mit viszel magaddal? Csak ezt a három vacak madarat, felelte. Aztán mit akarsz csinálni velük? Kérdezősködtem. Hazaviszem őket, és szórakozom velük, felelte. Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra úszítom őket, élvezni fogom. De előbb-utóbb beleúsz majd, utána mit csinálsz velük? Ó, van otthon két macskánk, mondta a fiú, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük. Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam. Fiam, mennyit kész a madarakért? Nem kellenek magának azok a madarak, atya, hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak. Még énekelni se tudnak, még csak nem is szépek. Mennyit akarsz értük? Kérdeztem ismét. A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árát, $10. Kivettem a zsebemből a $10, odaadtam a gyereknek, a fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt. Én ezután felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat. Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett. Egy nap a sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A sátán éppen az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett. Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan csalétket, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek. Mit fogsz velük csinálni? Kérdezte Jézus. Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogy hogyan legyenek mérgesek, feldühítem őket, meg arra is megtanítom őket, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást, hogy részegeskedjenek és kábítószerezzenek, arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni, mondta a sátán. Mit csinálsz majd akkor velük, ha eleged lesz a játékból? Megölöm őket, felelte a sátán. Mennyit kérsz értük? Érdeklődött Jézus. Nem kellenek neked azok az emberek, nem jók azok semmire. Megveszed őket, ők pedig majd csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megaláznak, megölnek. Nem kellenek azok neked. Mennyit kérsz? Kérdezte újból Jézus. A sátán végigjézett Jézuson, és megvető gúnnyal ezt mondta, a véredet, az összes könnyedet és az egész életed. Jézus így szólt, megegyeztünk, aztán kifizette az árat. Soha én ezt nem tudom meghálálni Jézusom. Amen. Imádkozzunk. Bűn-halál bilincsét Jézus törte le. Így lettem fogolyból Isten gyermeke. Uram Istenem, add, hogy ezt a ének részletet valóban őszinte szívvel Te megváltott gyermekedként ki tudja mondani. A Te gyermeked vagyok, akit Te megváltottál, akiért Te életed adtad, akiért véred holta Golgotán. Ennyire szerettél. Soha én ezt nem tudom meghálálni, Jézusom. De nagyon köszönöm neked. Amen.